orbit hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Idén is megrendezték 60-ban az Art Camp találkozót. A Nagy Borsodi Horgász Egyesület 3 Miskolc közeli tavon gazdálkodik. És nem okozott még halpusztulást sehol a nagy hőség. Őskori ékszert találtak a régészek Martfű határában. Ezekkel a témákkal várom önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Nagy Borsodi Horgász Egyesület 3 Miskolc közeli tavon gazdálkodik, de még sehol nem okozott halpusztulást a nagy hőség. Ez betudható annak is, hogy a tavaik bányatavak, így mélyebbek az átlagnál. A telepítéseken túl a természetes szaporulat is segíti a halállomány növekedését, így az itt horgászok nagy fogásokra számíthatnak. A nyári horgászszezonról Juhász Zoltán, a Nagy Borsodi Horgász Egyesület alelnöke adott tájékoztatást rádiunk hallgatóinak.
Csorvatelepi egységes tórendszer tartozik az egyesületünkhöz, Felső Zsolca határában a házgyárító, Szélmalomtó, úgy biztos mindenki ismeri, hogy 37-es út mellett a Szélmalom van, illetve a Kárpent-Kárp horgász tóhelyű Keresztúrban. Ez egy ilyen privát jellegű tó, ami kifejezetten exkluzív horgászatra született, úszóházakról lehet becázni. Ezek tartoznak hozzánk, közel 300 hektáron gazdálkodik már az egyesület. Igen, dübörög a horgász szezon. Azt gondolom, hogy akinek van egy kis szabad ideje és jó időre kikapcsolódásra vágyik, akkor és szereti a környezetet, akkor a vízparton van a helye. Nyilván itt a kánikula időszak is. Itt azonban már, hogy a víz ugyan hűsölésre alkalmas, de nagyon-nagyon veszélyes közeg. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, ha csak bárki is csak a bokáját lógatja vízbe, fürdeni nálunk egyik tóban sem szabad, de ha bárki csak a bokáját is lógatja vízbe, akkor ezt fokozott óvatossággal tegye. Bányagödör, bányamederről van szó, tehát bárhol megcsúszhat a mederfal is, lecsúszhatunk a mélyebb vízrétegbe, úgyhogy én mindenkit óva intenék ettől, illetve arra kérek mindenkit, hogyha ilyet lát, akkor hívja fel a horgásztársa, barátja, vagy csak egyszerűen az ott lévő ember figyelmét, hogy ne tegye, ne menjen bányatóba, főleg nem mi tavainkban, mert egyébként ott egyébként is fürdeni tilos, halőreinkkel is ellenőrizzük ezt. Egyébként a vízterületek hosszú-hosszú évek elteltével most a legjobb állapotban vannak. Nyilván rengeteg eső volt, a talajvíz mindenhol magas, és soha nem látott vízszinten vagyunk a Csorbatónál is. Ez gyakorlatilag a mi szempontunkból, a horgászat szempontjából, az egyesület, a egyesületet szeretők szempontjából azért nagyon fontos, mert a halak végre le tudtak írni saját természetes közegükbe, ami nagyon-nagyon segíti a mi munkánkat. Tehát most mi eddig is telepítettük nyilván a tavakat, ezután sem fogjuk csökkenteni a mennyiséget, sőt, megpróbáljuk még növelni a mennyiséget. Nagyon jó, nagyon erős tagságunk van. A gazdálkodásunk is így teljesen tökéletesen rendben van, viszont ezzel még extrán hozzásegít minket is a természet ahhoz, hogy még több hal legyen a vizekbe. Most nagyon sok helyen, ha csak egy pici etetőgombócot bedobnak a vízbe a horgásztársak, akkor már is látják, hogy rengeteg ivadékhal van, ponty, keszeg, kárász, úgyhogy nagyon-nagyon jó időszak elé néz, és nagyon izgalmas időszak elé néz az egyesület. Most azt jelenti azt, hogy gyakorlatilag ezek a halak már jövőre 30-40 dekások is lehetnek. Most látjuk, hogy a tavasz hívások közül van már több 3-5 centis, tehát egész jól tartja el és szaporítja a halakat nekünk most a víz, úgyhogy nagyon örvendetes időszak ez nekünk most. Telepítés ütemtervünk ugye mindig megvan és előre szabott a küldőgyűlés mindig jóvá hagyja ezt. Tehát gyakorlatilag piaci pontyot telepítünk, ugye nyilván a legtöbb horgász pontyra vadászik, és a ponthúst kedveli, viszi haza, illetve aki catch-and-release módszert pecázik, az örül majd a nagyobb pontyoknak, tehát piaci árupont, az azt jelenti, hogy háromnyaros pontyok kerültek a vizekbe. Kivételt képez ez alól a Kárpent-Kárp horgásztó, ugye ott minimálisan kell telepíteni, mert ott abszolút nem lehet elhozni halat, tehát az egy kincs is próbáljuk megőrizni, az egy nagyon jó, illetve a házgyárító, ahova viszont ilyen extra pontyokat szoktunk telepíteni, azért, hogy a bojlis specásoknak kedvezünk, ott 10 kiló környékén 10 plusz is, illetve egy picit alatt a 9,50-től fölfelé szoktunk halakat vásárolni, és azokat rakjuk bele. Én azt gondolom, hogy eléri céljek, megpróbáljuk a vizeket magunk is úgy kezelni, hogy a Csorbató és a Szélmalomtó úgynevezett rapid precás víz, tehát kis pontyokat teszünk, árupontyot bele, hogy ott ez a horgászmódszer kezd kialakulni, a házgyárító az inkább nagyhalas víz, már kifejezetten a bojlis horgászoknak kedvezünk vele, illetve van a kárpent kárp, ami gyakorlatilag ott óriási halak, ott 30 kiló fölötti halak is találhatók, úgyhogy az egy teljesen más kategória. Egyébként ütemtervszerűen tavasszal megtörténtek a telepítések, és most előre is hozunk már telepítéseket, tehát már erős a tagságunk, nagyon sokan vannak nálunk, úgyhogy ne ürüljenek ki a három nyaras pontjukból a vizek, így gyakorlatilag már szeptemberben előre hozunk telepítéseket, és már folyamatosan fogjuk telepíteni szeptembertől a vizet, az őszi telepítéseket megkezdjük akkor.
Idén is megrendezték 60-ban az Art Camp találkozót, melyre Kínából, Japánból, Erdélyből és Beregszászból is érkeztek művészek. Az alkotótábor idei különlegessége az, hogy a festmények és egyéb képzőművészeti képek elkészítése mellett most hímzés is szerepet kapott. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
Héten már a művészeté a főszerep, 60-ban ugyanis kezdetét vette a szokásos Art Camp alkotótábor. Az esemény hivatalos megnyitóját a 60-i rendezvényházban tartották, ahol Szényei András alpolgármester köszöntő beszédet is mondott. Most őt hallják.
Szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, aki megjelent a mai napon, amikor a 60-i szokásos Art Camp művésztábort megnyitjuk. Erről tudni kell, hogy már több évtizede működik, és 60, mint a művészek nagy pártolója, a testvérvárosok számára hirdette meg ezt a programot.
A jeles eseményre még Kínából, Japánból, Erdélyből és Beregszászból is érkeztek alkotók és művészetkedvelők, a megnyitó ünnepségen pedig egy kiállítás is volt. A fényképeken Yingtan, 60 testvérvárosa látható, emellett pedig bemutatták a település ipar és népművészetét is, továbbá tussal készített alkotások is láthatóak voltak. Mátyási Gábor, az Art Camp szervezője elmondta, hogy az alkotótábor főként a művészetről szól, azonban a résztvevők jobban megismerkedhetnek a várossal és a magyar kultúrával is.
Ugye az állandó téma az a távolról jött alkotóknak, hogy 60-nak valamilyen olyan látványát örökítsék meg, ami ha itt marad utánuk, mert ugye ők nekiadják ezeket a munkákat a városnak, akkor tükrözze az ő munkásságát is, tehát az ő stílusát, illetve a 60-i lakosság is ráismerjen azokra, rácsodálkozzon azokra az értékekre, ami mellett talán minden nap elmegy. Úgyhogy ezt annak idején polgármester úr mondta, hogy a 60-i ember azért jön-megy az utcákon, és milyen jó, hogy ide jönnek a művészek, és felhívják a figyelmét a 60-i embernek is arra, hogy milyen szép is a városunk, meg mennyi érték van benne.
A jelenlévő művészek már a megnyitó napján elkezdtek alkotni, változatos és egyedi technikákat alkalmaztak. Most Kocsik Mónika evangélikus lelkészt hallják.
Én színes pametszetet fogok most készíteni. Ez egy új dolog, amiben így már elkezdtem alkotni, és számomra ez elég érdekes technika. Tehát megrajzolom a vázlatát annak a képnek, amiről szeretnék pametszetet. Itt most kész ugye az evangélikus templomnak a vázlata, és akkor ezt rá fogom satírozni a fára, és a körvonalát újból áterősítem, és akkor úgy fogom a fát kivágni.
Az Art Camp 60-ban július 19-éig holnapig tart. A táborokban készült alkotásokat pedig szeptemberben bárki megtekintheti, ugyanis egy közös kiállítás keretében bemutatják majd azokat.
Őskori ékszert találtak a régészek Martfű határában. Egy 1960-as ásatás során Törökszent Miklós határában feltártak egy vaskori temetőt, amiből hasonló gyöngy került elő. A közelmúltban Martfű határában talált őskori ékszert Kovács Péter, a Damjanich Múzeum régésze, a vaskor szakértője. Érdekesség, hogy egy 1960-as ásatás során Törökszent Miklós határában feltártak egy vaskori temetőt, amiből hasonló gyöngy került elő, valószínűleg borosnyán amulett, aminek a véseteit fehér mészszerű anyaggal töltötték ki. A borostyán kereskedelem útján jutott ide a Baltikumból. Kedves hallgatóink, végül az időjárásról. A nappali záporok, zivatarok lecsengenek, de a délnyugati tájakon éjszaka is erőteljes lehet a gomoly felhőképződés. Az ország többi részén derült, északkeleten fátyol felhős idő várható. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 18-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivian. A viszonthallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Mintegy 130 millió forint kormányzati támogatásból újulhatott meg a Hollóházi Szent László templom. Holnap startol az idei 28. végvári vigasságok. Februártól vált egyetemi a Sárospataki Református Teológia. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Mintegy 130 millió forint kormányzati támogatásból újulhatott meg a Hollóházi Szent László templom. Bár fiatal a római katolikus templom 2012-ben műemlékvédettséget kapott. Soltész Miklós, a miniszterelnökség nemzetiségi és egyházügyi államtitkára, a hit és a keresztény hagyomány szentének nevezte az épületet, melyet a falu kiharcolt magának annak idején.
A küzdelem az sok területen megmutatkozik az életünkben, de szerintem az első az a hitért, kereszténységért. És onnan már sokkal könnyebb minden más küzdelem, minden más nehézséget helyre tenni az életünkben, azokon túl lenni. És ezért nem mindegy, hogy azok is, akik hívő keresztények, és azok is, akik istenkeresők, vagy egyáltalán nem hívők, milyen módon állnak hozzá történelmünkhöz, múltunkhoz, és a közelmúltunkhoz is. Ennek a falunak csodálatos a múltja, hiszen több száz évvel ezelőtt, amikor el is néptelenedett, elpusztult, akkor is utána felvidékről szlovák telepesek érkeztek, akik hívő keresztények, hívő katolikusok, és nagyszerűen gazdálkodtak, és ráadásul 1777-ben elindult ugye a jelenlegi porcelángyár manufaktúrának az elődje. Ez egy nagy dolog, nagy csoda, pláne az, hogy még most is él. És az is szerintem egy óriási csoda, és ez mutatja, hogy érdemes küzdeni, hogy annak ellenére, hogy 1960-as években a gyár bővítésére hivatkozva egy barokk templomot akkori kommunisták leromboltak, és a gyárvezetői leromboltak, a plébános atya, a hívek, és akár a gyár dolgozói is kiküzdötték azt, hogy mégis kapjanak cserébe egy templomot. És 1967-ben, amikor tombolt a kommunizmus, durva volt a kommunizmus, akkor föl tudtak építeni egy ilyen remek művet, amely egyébként valóban azt mutatja, hogy és arra adott irányt, hogy szerte az országban, főleg lakótelepeken, ha nem is pont ennek a mintájára, de ennek példájaként tudtak építeni templomot az eleink. És ezért óriási öröm, hogy most megszépülhetett, megújulhatott. Tényleg ajánlom mindenkinek, kérek mindenkit, hogy jöjjön. Hívőket elsősorban, de azokat is, akik érdeklődnek a Zemplén iránt, egy csodálatos táj, csodálatos a falu, csodálatos a környezet, és mint műemlék is fantasztikus ez a templom. Mármilyen furcsa is ezt kimondani, egy alig 60 éves, vagy kevesebb, mint 60 éves épületnél. Nurciai Szent Benedeknek az ünnepét üljük ma, katolikus keresztények, de én azt gondolom, ez nem csak katolikus keresztényekre, hanem egész kereszténységre kiható ünnep, hiszen ő volt az, aki akár a földművelés, akár a munka tisztelete, és természetesen persze a kereszténységnek az erősítése benne volt a mindennapjaiban az életében, de ugyanúgy az oktatás, nevelés is. És az máig kiad Európára, még akkor is, hogyha mindezeket a gyökereket Nyugat-Európában nem, vagy elkezdik elfelejteni, nem kezdik kitépni. Akár a templomaikkal, akár a keresztény közösségeikkel, katolikus és protestánsokkal egyaránt, és nekünk pedig az a feladatunk, bármilyen nehéz is, bármennyire is támadnak ezért, bármennyire is lenéznek minket, vagy gúnyolnak minket, hogy megőrizzük a kereszténységet, mert ha a kereszténység marad, a hit marad, akkor marad a nemzet is.
Februártól vált egyetemi a sárospataki református teológia. Az elmúlt napokban megtartva a záró szenátusi ülést kibocsátották a végzős hallgatókat. Az átalakulásról és az első egyetemi szemeszterről dr. Engi Sándor rektort hallják.
Úgy gondolom, hogy pillanatnyilag ez nem látható, mint ahogy a tartalmon sem változtathatott ebben a pillanatban, hiszen februárról beszélünk, azóta zajlanak ilyen körülmények. Még a mostani felvételire úgy látom, hogy nem lett hatás. Persze az augusztusi pótfelvételén azt mondják a kollégák, hogy meg szokott duplázódni az eddigi felvételi. Hát várjuk a csodát. Reméljük, hogy ez is lesz egy olyan szempont, amit itt Észak-Kelet-Magyarországért mi Sárospatakon tehettünk. Az Úrral és a jó kollégákkal minden megoldható, zökkenőmentesnek nem éppen mondhatom, hiszen törvényeket kellett teljesítenünk, SMS-t kellett módosítanunk, a fenntartó hozzájárulásával, a szenátusi ülés azzal kezdődtek, azzal végződtek ebben a fél évben, hogy az utolsó simításokat is, amennyire tudtuk, elvégezzük az SMS-ünkön, ami az egyetemi válást illeti. Természetesen tartalmilag folyamatban van a megújulás. Azzal, hogy az ember alkalmazott tudományok egyeteme, és van duális képzése, és van mesterképzése, ezt úgy is tudtuk, de az, ami a megújulás alapja, feltétele, az, hogy hogy a kapcsolatainkban, tudományunkban jól működjünk. Ez eddig is ugyanígy működött, mint most működik. Ilyen értelemben az átállásról nem beszélhetünk, és nem volt semmiféle nagyobb kritériuma. Ami az igazi problémánk az talán, hogy ahogy itt fogalmaztuk már az egyetemi váláskor, hogy hát egy gyereket megszülni nagy dolog, de pelenkázni is kell. Hogyan tovább? Anyagi források, a kormány a felsőoktatás pontosan most próbál egy picit átstruktúrálni pénzügyeket. Úgy gondolom, hogy semmi olyan problémánk nem lesz, ami a létünket fenyegeti. Ha kicsit a hallgatók toborzásából valamit még meg tudnánk oldani, ezért hálásak lennénk. Ha jól számolom, legalább 60 a közösségszervezőkkel, a mesterképző, a lelkészi szakirányosokkal, a diakónusokkal, a szociális munkásokkal, ezeket föl fogom sorolni. Létszámgondunk ilyen értelemben nem lesz. Persze, hogy jó lenne nem 4 hallgatót kibocsátani, hanem 104-et. Vannak sikeres szakjaink, a 110 református közösségszervezős. A felvételi még nincsen befejezve, majd július végén lesz a ponthúzás, augusztus végén honlapunkon mindent meg lehet találni, ott lesznek a részletek. Pillanatnyilag az a 60-70-100-hoz közeledő szakokat mondtam most, a diakónus szakosokat, akik jelentkeznek, szociális munkások. Nem lesz gondunk, úgy gondolom, a 60 kilépővel nem fejeződik be a teológia élete. Nagyon remélem, hogy 100 fölé megyünk az új hallgatókkal.
Holnap startol az idei 28. végvári vigasságok. Ismét középkori forgataggal, hagyományőrző csoportokkal és rengeteg programmal készül a Dobó István Vármúzeum július 19-e és 21-e között. Az idei rendezvény elmondata élet, étel, élmény. Ennek jelentéséről és a programkínálatról kérdeztük Novákné Mlakár Zsófiát, az intézmény szakmai igazgató helyettesét.
Ami most az idén különlegesség, az a kora újkori gasztronómia, ez került a fókuszunkba. Természetesen az életmód bemutatók, illetve a hagyományőrző csoportoknak a bemutatkozása, illetve felvonulása mellett, ami már megszokott, minden évben visszatérő programelem, most kifejezetten szerettük volna a kora újkori étkezést a fókuszba állítani, akár a végvári katonák élelmezéséről van szó, akár a török korban megjelenő új konyhatechnikai eljárásokról, vagy éppen alapanyagokról, vagy szokásokról, mint a kávéfogyasztás, vagy a dohányzás szokása. Hát szerettünk volna olyan elemeket megmutatni, ami mai napig is élő, és mindenki számára átélhető szokások, de mégis a gyökereiket, a hozzájuk kapcsolódó információkat, múltbéli emlékeket, azokat most szeretük volna a hagyományőrzők segítségével, illetve muzeológusok és kézműves mesterek segítségével megeleveníteni.
Az idei programnak a mottója az élet, étel, élmény. Most az egyikről már szó is volt, illetve tulajdonképpen az élmény is teljesen egyértelmű. Mi az, amit még ezen túlmenően tényleg a mindennapi élet, a múlt szokásait felelvenítve próbáljátok megmutatni a ma 2024 ide látogatójának?
Talán amiben többet szeretnénk adni, az az, hogy a pünkösd idején megnyílt pékségünkben, ahol lehetőség van egy korabeli, ez az egykori cipóosztóházban található, tehát a várbeli, a korújkorban ténylegesen is a katonaság élelmezésének kiosztására szánt épület volt, és itt készült el egy olyan kemence, illetve működik a mai pékségünk, ahol meg tudjuk mutatni az egész folyamatot, akár egy kenyérnek, akár egy kalácsnak az elkészültét, és ebben szakavatott és képzett pék lesz a segítségünkre, és a látogatók ebbe tevőlegesen is, cselekvően is bekapcsolódhatnak a péntek, illetve szombati napokon. És hát ami újdonság és különlegesség, hogy ahogyan az előbb is említettem, tehát a pénteken is várjuk már a látogatókat, mert egy úgynevezett nulladik szakmai nappal is készültünk. Szerettük volna, hogyha mindaz, ami a kora újkor kapcsán és életmód kapcsán megfogalmazódik kérdés, azt már akár a kiállításainkban egyes tárgyakhoz, az eredeti tárgyakhoz kapcsolódóan is megmutatjuk, és ezért 11 olyan tárlatvezetéssel készülünk a pénteki napon 10 és 16 óra között, ahol a muzeológusok, illetve hagyományőrzők vezetnek, és mutatják meg a látogatóknak mindazt, amiről egyébként a szombati és a vasárnapi napokon további élményszerű viseletbemutatókkal, illetve kisebb előadásokkal, régi zenei előadással is készülünk egyébként, ami egy megszokott elem.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dolhai Lajos pápai prelátus, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora mutatott be Szent Misét az Ajaki Római Katolikus templomban, ahol felavatták Békési Sándor címzetes apát és főesperes a templomban emelt emléktábláját. A Szent Misén és a felavatáson részt vett Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Seszták Miklós a térség országgyűlési képviselője, és Ragány Adrien polgármester is. Az ünnepélyes eseményen leleplezték Békési Sándor címzetes apát és főesperes emléktábláját. Békési Sándor egész életében kiállt igazáért, prédikációiban az igazságosság, a tisztelet és a kereszténység mellett tette le hitét, amiért a hatalomra került kommunista rendszer számüzetésre ítélte. Csak nem 3 évtizedes ajaki szolgálatát méltatva, Soltész Miklós elmondta, Sándor atya életét a feltétlen szeretet mozgatta, a községben mindenkit ismert és felkeresett, segítséget, vigaszt és támaszt nyújtva a falubelieknek. A kereszténységnek 2000 év óta bizonyítottan igaza van akkor is, ha üldöznek minket, ha gyaláznak minket, ha gúnyolnak minket, és akár börtönbe vagy pedig táborokba zárják papjainkat, vezetőinket, fogalmazott az államtitkár. Ajak néhány évtized alatt 13 katolikus papot és majdnem 50 görög katolikus papot adott az egyháznak. Befejezéshez közeledik a miskolci kálvária felújítása. Az 50-es évek óta romló és azóta több ízben megcsonkított terület 7 állomásának újjáépítésére a Miskolcról elszármazott Piukovics család adományaként kerül sor. Az 5 fiúgyermek közül többen a családi vállalkozásban dolgoznak, egy pedig ez évben lett a Budapest-Esztergomi Egyházmegye fölszentelt papja. Tervek szerint Szent Kereszt felmagasztalásakor, szeptember 14-én szombaton, a Kálvária kápolna búcsú ünnepén, az újmisés pap 17 órakor mutat be Szent Misét, és ekkor ismét használatba kerül a Kálvária. Ez az esemény egyben a miskolci Ars Sacra Fesztivál nyitó programja is lesz. A felújított terület megáldását egy másik időpontban tartják. Az egyes stációk 25 évre örökbe fogadhatók. Egy-egy család vagy imacsoport gondozása sokat segíthet a hely és az állomások rendben tartásában. Idén is várják a fiatalokat Egerszalókra, a lelki erőműbe, mely a mai napon kezdődik. Július 18-a és 21-e között idén is Egerszalókra várják a fiatalokat, az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. A szervezők értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kiscsoportos és kerekasztal beszélgetésekkel, koncertekkel és más szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség. Hagyományosan Kerényi Lajos atya előadásával kezdődik a 4 napos program, mely kerekasztal beszélgetésekkel, kiscsoportos beszélgetésekkel, koncertekkel várja a fiatalokat. A nyitó Szent Misét csütörtökön 18 órától mutatja be Ternyák Csaba egri érsek. A találkozó Szent Miséit élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. A mai estén a nyitó Szent Mise után 20 óra 30 perctől szentségimádás és közbenjáróima lesz a Szent Ferenc kisnővéreivel. Majd szentségimádás lesz a templomban. Pénteken a fő előadást a Tónál Szabó József Miskolc Diós Győri plébános tartja 9 órától. Majd a fiatalok tanúságtétele után bűnbánati liturgia és gyónási lehetőség is lesz a kis csoportos beszélgetés és énekpróba után. 17 óra 30 perctől lesz Szent Mise az Egri Főegyházmegye új miséseivel. A vacsora idő után pedig koncert várja a fiatalokat, ezután szentségimádással zárul a nap. Szombaton a Férfi Sátor Egyesület tagjai tartják a főelőadást 9 órától, majd kiscsoportos beszélgetések lesznek, ezután délután is kiscsoportos beszélgetésekre várják a résztvevőket, 17 órától musicalt ad elő Mazzarello Mária életéről, az Egri Don Bosco oratórium, majd a vacsora után Szent Mise lesz, fáklyás körmenettel, melyet Varga Béla ezüstmisés atya tart. A szombat estét táncház zárja. Vasárnap a záró előadást Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök tartja, majd a lezáró kiscsoportos beszélgetések után 11 óra 30 perctől kezdődik a záró szentmise Fábri Kornél atyával. Szeretettel várnak mindenkit a debrői gitárnapokra, Aldebrőre, a Római Katolikus templomba július 19-től, valamint Feldebrőre július 20-án 19 órától. Július 23-án kedden 9 órától este 6 óráig egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szent Anna búcsú lesz a Gilitka kápolnánál Bélapát falván, július 28-án 11 óra 30 perctől. A kápolnához zarándokmenet indul 9 órakor Bélapát falváról, a Bartók Béla 4. Béla út kereszteződésében lévő keresztől. Bélapát falváról a kis buszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek. Idén 8. alkalommal várja résztvevőit a tiszafüredi ifjúsági találkozó, ismertebb nevén a Tiszafit, július 24-e és 28-a között Tiszafüreden. Minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak lelkileg, de fizikailag is meg tudjon pihenni az, aki ellátogat hozzájuk, ezért színes programokkal készülnek évről évre. A lelki programok mélységét a szentmiség, szentségimádás, keresztút, előadások és kiscsoportos beszélgetések garantálják. A vízi kalandok, strand és más tavi szórakozás mellett a sportolás teszi pihentetővé a náluk töltött időt, és ad lehetőséget arra, hogy testileg is felüdüljön az ember. Nagy szeretettel hívnak minden 18 és 30 év közötti fiatalt, aki egy családias, de annál aktívabb közösségben szeretne eltölteni pár napot. Július 28-án, vasárnap, immár 4. alkalommal tartják meg a nagyszülők és idősek világnapját. Az idei motto: ne hagyj el öregkoromban. A Világiak Család és Életdikasztériuma imádságot és pasztorális segédletet is összeállított, hogy segítsék a lelki felkészülést a világnapra, amit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága magyarul is közzétett. Azáltal, hogy évről évre sor kerül a nagyszülők és idősek ünnepére, a világnap közösségeinek életének fontos programjaként megerősödik, és új jelentésekkel gazdagodik. A Szent Atya arra hív bennünket, hogy a 4. világnapon fejezzük ki gyengéd szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban, s látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. Ilyen távlatból is van olyan alkotás, ami szívéhez közelebb áll. Ez pedig a Csíksomjói Mária. Demeter József szobrász fafaragó alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatóak, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor Mátra Szent Imre plébániai kormányzója a megnyitón Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott: az igazi művészet kalauz, elvezet mindannyiunkat Istenhez. A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Augusztus 10-én és az azt követő hétvégéken rendezik meg az idei Egy úton zarándok programot, amelyre fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat is várnak a szervezők. A zarándoklatok mellett a hátteret adó imaszolgálatba is be lehet kapcsolódni, amire szeretettel hívják az arra vállalkozókat. A gyermek-szülő szeretet kapcsolatban meghirdetett zarándoklatok lehetőséget nyújtanak a résztvevők számára, hogy kicsit más szemmel nézzék családi viszonyaikat, saját helyzetüket, múltjukat, jelenüket és jövőjüket. Minden zarándoklat legyen az bármely Mária úttal érintett országban, egy egységes lelki programvázra épül. A résztvevők több állomáson keresztül szemlélhetik a kapcsolat szépségeit és nehézségeit, a szeretet forrásként azonosítható ajándékokat, valamint a sebeket, a változás és a hálaadás szükségességét. Lehetőség nyílik jó példák szemlélésére, imádságra, éneklésre, de az útvonallal érintett kulturális és természeti kincsek megismerésére is. A zarándoklaton való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet, valamint a zarándoklatok részletes programja megtalálható a Mária út Facebook oldalán, valamint a Mária út Egyesület honlapján. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, az egeregyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Life and time, I've sung a lot of songs and made some bad rhymes. I've acted out my life on stages with 10,000 people watching. Well, but we're alone now, and I'm singing a song to you. Is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Baby, can't you see through me? We're alone now, and I'm singing a song to you. Beautiful.
so beautiful. To me, can't you see? You're everything I hope for. Yeah, everything I need. You are so beautiful to me. You are my everything.
Sportja. A Párizsi olimpia előtt utolsó megmérettetésén Varsóban rendezett kerekesszékes világkupán vívott a Deac klasszisa Osváth Rihárd. Tiszavaspáriban rendezett strandkézilabda tornát a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. Sira Krisztinát a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Megtartotta a szezonzáró rendezvényét a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kosárlabda szövetség. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A párizsi olimpia előtti utolsó megmérettetésén a Varsóban rendezett kerekesszékes világkupán vívott a Deac klasszisa. Osváth Rihárd két fegyvernemben is indult. Férfi kart kategóriában hatodik lett, számolt be a klub honlapja. Törben remek formában vívott egész nap, és aranyéremmel zárt. Tiszavasváriban rendezett strandkézilabda tornát a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. Sarca Márkus Gizella versenyigazgatót hallják.
3 hete volt az utánpótlás tornánk Nyíregyházán, és most szerettünk volna egy új helyszínre is hozni felnőtt tornát. Tiszavasvári strandfürd egyébként nagyon alkalmas, hiszen hatalmas területen akár 3-4 pálya is kialakításra kerülhet, úgyhogy a jövőben elgondolkozunk mindenképp az országos fordulóba vagy kvalifikációs tornába bekapcsolódni. Szerencsére szép számú a mezőny, 13 csapat nevezett. Szabolcs megyén kívül Hajdú, Borsod, Heves és még Pest környékéről is jöttek játékosok, úgyhogy nagyon színes a mezőny. 5. éve már, hogy rendezzük, és mindig van rá igény. Ahogy közeledünk a terem kézilabda végéhez, már jönnek a telefonok. Ugye szerveztek strand kézilabdát, ugye lesz egy kis nyár köszöntő, illetve terem kézilabda búcsúztató, mert itt mindig összegyűl a kézilabdás családok, jó hangulat van, zene szól egész nap, és tényleg nagyon jó mérkőzések vannak, és ez egy teljesen más közeg, mint a terem kézilabda. Eddigi a legnagyobb létszámmal 27 csapattal szerveztünk egésznapos tornát, szintén két pályán, 42 mérkőzés bonyolítottunk le, és már nagyon jó volt látni, hogy a fiatalok is bátran merik ezt a pörgő dobásokat, akrobatikus mozdulatokat, hogy egyre jobban tudjuk őket is ezzel a sportággal megszerettetni. Vannak visszatérő csapatok, akik úgymond címvédőként jönnek, minél fényesebb érmekért, de mindig vannak új nevező csapatok, úgyhogy ez nekünk mindig jó, amikor színesedik a mezőny, és még változatosabb meccsek vannak. Ráadásul már most a Magyar Kézilabda Szövetség is egyre hamarabb kezdi a kiválasztásokat, U14, U15, U16-os fiatalokat megfigyelnek, úgyhogy ez egy jó lehetőség a fiataloknak akár bekerülni a válogatottba is. Mindenképpen szeretnénk a hagyományos junior kupánkat megrendezni, augusztus végére tervezzük, szintén ifjúsági korosztály serdülő U15, U16, Nyíregyháza is környékén szeretnénk, úgyhogy majd várni fogjuk a csapatok jelentkezését.
Most pedig Vattai Józsefet, a miskolciak játékosát hallják.
Én ugye kimagaslok az aggastyán életkorommal, egészen a 2000-es évek elejétől minden évben szeretünk jönni. Természetesen a fiatalok, amikor megfelelő felnőtt korba értek, akkor csatlakoztak hozzánk, és akár Nyíregyházán, akár itt Tiszavasváribra örömmel jövünk, nagyszerű rendezés, jól érezzük magunkat. Ez egy 1996-ban kitalált, egyébként ukránok által kitalált sportág. Ahogy említettem, én életkoromból adódóan már az első egyébként Tiszavasváriban akkor megrendezett tornán összesen 3 csapattal jelen voltam. Úgyhogy nyilván ez azt jelenti, hogy az ember szeretése egyfajta kiegészítő sportágnak tekinti a terem mellett. Vigyázunk egymásra, másodlagos az eredmény, az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat.
Sira Krisztinát, a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. A következő percekben őt hallják.
Egy olyan álmom vált valóra, amit nem is gondoltam volna. Tehát még hihetetlen, felfoghatatlan, de ez egy hatalmas elismerés egy pedagógus számára, úgy gondolom. El kellett fogadniuk engem testnevelés órán, szeretniük kellett, és a legfontosabb dolog az, hogy szeretni kell nekik azt, amit én csinálok velük testnevelés órán, és számomra ez a legfontosabb, hogy szeressenek jönni, öltözzenek le, jól érezzék magukat, és lássam az örömöt az arcukon, amikor kimennek testnevelés óráról, hogy ez milyen jó volt. Nagy szerencsénk van, hogy ilyen nagy tornacsarnokunk van, és rengeteg felszerelésünk. Átlagosan kell elképzelni, bejövünk, elmondom mindig a feladatokat, hogy mi várható, vagy fogójátékkal, kicsiknél rendszeresen fogójátékkal, több fogójátékkal melegítek be, hogy ráhangoljam őket az órára. Nagyoknál van bemelegítő futás, gimnasztika vagy futóiskola, de ez is a kicsiknél teljesen játékosan, és az új anyagok megtanításánál is megpróbálom ezeket az új eszközöket úgy elővenni, rávezető gyakorlatoknál, hogy ne féljenek, merjék csinálni, és amikor már oda kerül, hogy meg kell csinálni, kisegíteni, fűtőeszközök nélkül, akkor bátran meg tudják csinálni. Mindig figyelek arra, hogy értékeljem őket, dicsérjem, akik gyengébb képességűek is. Nagyon sokat számít testnevelés során, és talán ez motiválja őket a legjobban, ha dicséretet, pozitív megerősítést kapnak, hogy jó az, amit ők csinálnak, és mindig megpróbálok játékkal befejezni, hogy örömmel és vidáman menjenek ki a testnevelés órákat. Tehát nagy átlagban így tervezem az óráimat. Van olyan, hogy megtervezem, de lejönnek, látom, hogy nagyon fáradtak, nem fogékonyak például egy új anyag, vagy egy erősítésre, vagy egy olyan testnevelés órára, ahol nagyon oda kell figyelni a gyakorlatok megtanulására, akkor át szoktam tervezni az óráimat, és sok olyan játékos feladatot teszek bele, ami anélkül is fejleszti a mozgáskoordinációjukat, állóképességüket, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, mert lehet, hogy így egy nagyon jó hangulatú óra lesz, ha meg erőltetem azt, amit én beterveztem, akkor nem biztos, hogy elérem ugyanazt az eredményt, mint így. És akkor majd megtartom következő órán. Tehát nekem vannak ilyen dolgaim, hogy fontos számomra, hogy hogyan jönnek le órákról a gyerekek, az is.
Most pedig dr. Bóka Lórándot, a Magyar Diáksport Szövetség Észak-Alföldi régióvezetőjét hallják.
A verseny tulajdonképpen, ugye, ahogy a nevében is benne, egy országos szavazás volt, három kategóriában lehetett szavazni a testnevelőkre, 30 év alatti fiatal, testnevelő kategóriában 200 fő alatti és 200 fő feletti gyereklétszámmal rendelkező iskolák, tehát kisiskolák és nagyiskolák kategóriában lehetett szavazni. Először ez a szavazás megyénként ment le, és a megyei győztesekből kerültek ki azok, akikre az országos szavazáson le lehetett adni a szavazatot, és hát Sira Kriszta tanárnő lett itt a 200 fő feletti iskolák tekintetében az országos győztes, ezúton is gratulálok neki, és az iskolának is, hogy ilyen kiváló kollégákat foglalkoztat.
Megtartotta a szezonzáró rendezvényét a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kosárlabda szövetség. Maácsi Máté elnököt hallják.
Ha egy mondattal kéne ezt megfogalmaznom, akkor egy fejlődő pályát, egy fejlődő ívet mutatott ez. Ez látszik a vármegyei aktivitáson, hiszen újraindult és folytattuk a vármegyei utánpótlás bajnokságot. U10, U11, U12-es kategóriában több mint 300 diákot, gyereket tudtunk megmozgatni. A Contitech Kft. Névadó szponzorként beszállt. A felnőtt vármegyei bajnokságot újraindítottuk négy csapattal, és tényleg az aktivitás, az a munka, az az összedolgozás, akár bizottsági, elnökségi vagy sportszakemberi szinten, ami kell, az azt gondolom, hogy elindult. Emellett viszont vannak komoly terveink a jövőre nézve. Annak örülök, hogy már a vármegyei utánpótlás bajnokságokban nem csak nyíregyházi egyesületek vettek részt, illetve vannak olyan sportszervezetek, akik megyén kívül, pontosabban megyén belül, de más városokban is folytatnak munkát. Ezt tovább kell folytatni és erősíteni ezt a részt is. De amit még szeretnénk elérni, több csapatot a megyei utánpótlás bajnokságban, duplájára emelni a számát a megyei felnőtt bajnokságnak, és eddig amilyen financiális támogatás megadott a vármegyei szövetség az adott tornák megrendezéséhez, ezt mindenképpen kell, hogy tartsuk, még tovább vinni, és erejéhez mérten így kell, hogy a vármegyei szövetség működjön.
Máté János a sportágban végzett több évtizedes munkájáért kapott elismerést.
Gyakorlatilag mind olyan dolog ugrik be, ami az edzésekkel, a szakmai eredményekkel történtek. Ez nem volt véletlen, amikor azt mondtam, hogy 8 edzés is tartottunk. Voltak olyan időszakok, amikor készültünk nemzetközi tornára, vagy az MB2-re, és mindenki vállalta ezeket a munkákat, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy nem csak én nekem kell szeretni a szakmát, amit csinálok, hanem annak a társaságnak, annak az edző csapatnak, aki ezt vállalt, ezt a csodálatos sportágat, és vállalja annak a kihívását, ami abban az időben sokszor nem busszal tudtunk menni, vonattal mentünk. És mikor volt egy átállás időszámítás, már akkor bevezették, és az egyik legjobb játékosom elaludt. És mire odaértünk, Kiskunfélegyházán játszottunk, már ott volt kocsival. Tehát ilyen csapattal dolgoztam, hogy ezt vállalták. Ez csodálatos volt. Én úgy látom, hogy most nagyon-nagyon meg van szervezve az utánpótlás. Ezek az U12, 10-es, stb. Nagyon szépen meg vannak szervezve. én nem látom az edzéseket, nem tudom, de nem véletlen, hogy ilyen eredményeket érnek el. Tehát ott komoly szakmai munka zajlik, és én azt gondolom, hogy a sport mindenre megtanít bennünket. Hemingway talán úgy mondta, hogy a sport megtanít arra, hogy küzdjünk. Tehát a gyerek az mindenképpen azt szeretné, ha visszagondolunk, hogy mikor leáll focizni az iskolába, vagy bármit csinál sportolni, ő be akarja bizonyítani, hogy jobb, mint a másik. És ezt nem szabad kiölni. Na most a mai világban ezt érezte meg szerintem a sportot irányítók, hogy a gyerek az igenis szeret sportolni, szeret megmutatni, hogy ő milyen tudással rendelkezik. Az egy más dolog, hogy a mérkőzés után most vesztesen hagyja a pályát, vagy győztesen hagyja a pályát.
Az év edzője díjat Ferenci Tamás kapta.
U14-es korosztályban a felsőházba jutott a csapatunk. Sajnos az utolsó két fordulóban sérülések és betegségek miatt tartalékosan álltunk ki. Így a 19. helyezést szereztük meg. Reális esélyünk lett volna arra, hogy a legjobb 16-ba jussunk és a B-döntőn vegyünk részt. Hozzáteszem, hogy ez a 19. hely serdülő korosztályban így az egyesületi rekord. Az U16-os korosztályban pedig régiós döntőbe jutottunk. U16-ban más a bajnokságnak a lebonyolítása. Szeptemberben, amikor játszottuk a selejtezőt, az egyik meghatározó játékosunk 2 nappal a mérkőzések előtt Hibján Ádám bokasérülés szenvedett, félig sérülten tudta vállalni a játékot, és nem jutottunk a főtáblára, viszont úgy gondolom, hogy itt a régiós bajnokság megnyerésével kihoztuk a maximumot, amely azt jelenti, hogy a régiós döntőig jutottunk. Most jelen pillanatban 5 játékosunk lesz, aki a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as korosztályához fog majd kerülni. Ők majd ott fogják majd folytatni, illetve javítom magam, mert most már az idei évtől, illetve a következő szezontól az U19-es bajnokság majd lesz, és ott fognak majd ezek a gyerekek majd játszani.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról